Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a farizeusok félrevonultak, és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldtek hozzá tanítványaikat, és a Herodes pártiakat a következő kérdéssel. Mester, tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? De Jézus felismerte gonoszságukat, és így szólt hozzájuk, miért kísértetek ti képmutatók? Mutassátok csak meg az adópénzt. Aztán megkérdezte tőlük, kinek a képe és a felirata ez? Azok azt felelték, a császári. Erre ő így szólt hozzájuk, akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császári, az Istennek pedig, ami az Istené. Ennek hallatára elcsodálkoztak, ott hagyták őt, és elmentek. Ezek az evangélium igéi. Hol is kezdjem a sok ünnep közül, amit ma ünneplünk? De talán kezdjük a mai világszerte ünnepelt ünneppel, a missziók vasárnapjával, mert hogy nem a misszionáriusok vasárnapja van, hanem a misszió vasárnapja. De a misszió alapvetően küldetést, igehirdetést is jelent, és ugye régen a latin szentmise elbocsájtó mondata így hangzott, ite missa est, menjetek, küldetés van, és ebből a misszából jött ugye a mise szavunk, úgyhogy jó tudni, hogy amikor elmegyünk misére, akkor azért jövünk, hogy küldetést kapjunk. Minden egyes szentmise után ezzel a küldetéssel küldenek bennünket, hogy menjünk most vissza a világba, kvázi feljöttünk a helyre, hogy Jézussal találkozunk, és vissza kell menni a völgybe, hogy vigyük el az örömhírt másoknak is. Nyilvánvalóan a mai napon gondolunk azokra, akik teljes állásban misszionáriusok, akik életüket adták arra, hogy az örömhírt továbbadják. Itt Magyarországon is egyre több színesbőrű misszionáriussal találkozunk, vagy éppen lengyel atyákkal itt a leheltéri templomban is. Azt látjuk, hogy a mai Magyarország is missziós terület, és ott neked is és nekem is küldetésünk van. Hogyan tudunk részt venni a misszióban? Ugye Jézusnak a missziós parancsa, hogy menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyafiú és a Szentlélek nevében, ez az egész egyháznak és azon belül minden egyes tagjának szól. Azaz nagyon nagy felelősségünk van mindannyiunknak, mert ahol élünk, ott mi vagyunk Jézus küldöttei. És ez tényleg mérhetetlen felelősség, mert ez azt jelenti, hogy az alapján ítélik meg az egész egyházat, ahogyan én viselkedem, ahogyan én szólok, ahogyan én viszonyulok a többi emberhez, és szoktam is mondani, hogy nagyon sokan néznek bennünket, és téged is ott, ahol élsz, legyen az a család, a nyugdíjas klub, a sportklub, a munkahely, az iskola, az egyetem, ott néznek a többiek, akkor is, hogyha nem tűnik fel feltétlenül, de mivel a mai ember is keresi a viszonyulási pontokat, keres példaképeket, ezért nézi azt, hogy ha tudják rólad, hogy katolikus keresztény vagy, akkor azt mondják, hogy na nézzük csak, hogyan viselkedik egy katolikus keresztény. És elsősorban a tetteinkkel tudunk evangelizálni, a tetteinkkel tudunk misszionálni. És hát nyilván valamikor ez rosszul sül el. Tudom, hogy sokan azért nem merik megvallani a hitüket, mert úgy érzik, hogy ahhoz képest, amit az egyház tanít, az ő életük kicsit még máshol van. Nem éreznék hitelesnek a tanúságtételüket, de erre szoktam én azt mondani, hogy mi nem a tökéletesek klubja vagyunk, hanem azoké, akik tudják, hogy hol van a bűnbocsánat, hol van az irgalom, hol van az újrakezdés lehetősége, és mi kihívottak vagyunk az eklézsia, az egyház szó, exkaleo igéből származik a görögben, azt jelenti, hogy kihívni, minket kiválasztott Isten a társadalomból, hogy vele legyünk, és hogy aztán küldjön bennünket, hogy tanúságot tegyünk a Krisztussal való kapcsolatunkról. Nyilván vannak olyan emberek, akiket megszólított az Isten, és az egész életüket erre teszik rá, azért, hogy valóban továbbadják az örömhírt, de az ő munkájuk sem lenne eredményes hát ország nélkül. Mire gondolok? Nekik is el kell jutni valamilyen módon azokra a területekre, ahol hirdetik az örömhírt, szükségük van járművekre, biztos, hogy nem gondoltak a járműgyártók arra, hogy na majd egy misszionáriust fog vinni ez a repülő, ez a busz, ez az autó, ez a bicikli, ez a szamár, ki tudja, hanem használjuk egymásnak a tehetségét. Lehet, hogy rám egészen más van bízva, legyek egy családapa, akinek sok gyereke van, dolgozik, munkahelye van, stb. Mondhatjuk azt, hogy hát nincs időm arra, hogy én evangelizáljak, nem leszek hitoktató, mert azt rábízom másra, de akkor én az anyagiakkal tudom segíteni azokat, akik a fronton harcolnak. Nem véletlen, hogy még a régi rendszerben mekkora kincs volt egy Ausztriában kiadott teológiával, hittel foglalkozó könyv, és hát úgy keresték, és szinte minden embernek a polcán ott volt, aki komolyan vette a hitét. Manapság el vagyunk látva segédanyagokkal, lelki olvasmányokkal, fantasztikus írók könyveit olvashatjuk bármilyen nyelvről lefordítva. De vajon szívügyeme, hogy az örömhír eljusson más emberekhez, hogy tudják meg ők is, hogy van bűnbocsánat, van célja az életüknek, van miért, van kiért élni. És akkor meg kell nézni, hogy ezen belül nekem hol van a helyem, mint az egyház tagja. És hogyan tehetem mindezt? A Tesszaloniki levélben nagyon szépen megfogalmazza Pál apostol, talán anélkül, hogy tudná, hogy mi a mi missziós technikánk, mondjuk így. Ezt olvassuk nála, ugye hálát adnak a tesszaloniki hívekért, úgy tűnik, hogy nagyon jó kapcsolatban volt Pál apostol is, Timóteus is, Szilvánusz is velük. És azt mondja, szüntelen gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre. Ez az első missziós eszközünk, a tevékeny hit, mert ugye a hit tettek nélkül halott, olvassuk a Jakab levélben. Hogy a hitünkből kell, hogy tettek származzanak, mert hogyha olyan hitem valami nem hat ki az életemre, hát az annyit is ér. Ha viszont hiszek valamit, akkor az meghatározza azt, hogy hogyan élek. Nem mindegy, hogy kiben, miben hiszek, mert aszerint fogok cselekedni. Tevékeny hit, áldozatos szeretetekre. Szeretetetekre, azaz a szeretet kész áldozatot hozni másért, és ez ugyanabból fakad, mert hogyha nekem hitem van, akkor a karitásznak is helyet adok, hogyha szeretetből fakadó tetteim legyenek. És ez áldozattal jár, lemondással jár. És milyen az a hit, amiért nem hozunk áldozatot? És a harmadik pedig, és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd reményetekre. Azaz a hit, a remény és a szeretet van itt együtt. Jézusban remélünk, a szeretet cselekedeteit éljük, és a tevékeny hitünkkel teszünk tanúságot. Okosan kell ezt tennünk, ahogyan Jézus tette a farizeusokkal kapcsolatban. Ugye látjuk, hogy próbára akarják tenni, de Jézus átlát rajtuk, és ez is egyfajta tanúság számunkra, hogy nem mindig kell megfelelni kérdésekre. Attól függ, hogy milyen nyitottsággal kérdeznek bennünket a hitünkről, mert van, aki provokál, azt ott kell hagyni. Líziói Szent Teréz írja az önéletrajzában, hogyha úgy érezte, hogy ha válaszolna, akkor megbántana valakit, vagy úgy gondolta, hogy ebből veszekedés lenne, akkor inkább elvonult. Sokszor azt gondolták, hogy megsértődött, de azt mondja, ez a kisebbik rossz, inkább most nem szólok semmit, nehogy elrontsam. És itt is Jézus azt mondja, hogy hát kell-e fizetni adót, vagy nem. Látszólag ez egy gazdasági, törvényi, jogi kérdés, mert hogyha a törvény előírja, akkor nincs miről beszélgetni. De Jézus azt mondja, hogy mutassatok egy adópénzt, egy dénárt. És itt buknak le a farizeusok, mert mutatnak neki egy adópénzt, amin a császár képe volt, és ezáltal ők tisztátalanná váltak, ha ilyen pénzhez hozzányúltak. A vámosok is ezért voltak tisztátalanok, mert pogány pénzhez hozzáértek, és ez a bonyolult ószövetségi törvény alapján így működött. És ezzel látszik, hogy volt náluk ilyen. Tehát magyarul ők is megszegik a törvényt. És Jézus azt mondja, hogy ami a császári, ami isteni, az istené. Ezzel nyilván fölé helyezi magát a földi dolgoknak, és azt mondja, ha a császár képe van rajta, akkor teljesítsétek ezt is. Nekünk is sok olyan földi törvényt meg kell tartani, ami igazából nincsen szoros összefüggésben az örök életünkkel, az isteni törvénnyel. Mégis tegyük meg. És sok emberben itt adódik egyfajta feszültség, hogy hogyan tudom összeegyeztetni a hitéletemet, az Isten kapcsolatomat a mindennapi életemmel. Vasárnap itt vagyok a templomban, otthon imádkozom, de a munkahelyemen X feladatot látok el. De hogy hogyan tudom összekapcsolni a kettőt? És itt jön a misszió, hogy úgy végezzem a munkámat, hogy azt mondják, hogy na, ő egy megbízható ember, becsületesen végzi a munkáját. És akkor megkérdezzük, hogy miért. Kibővíthetjük ezt a császárnak adott dolgot, vagy az Istennek adott dolgot, hogy vajon mi az, ami az időmből a földi dolgokhoz köt, és mi az, ami az Istenhez. Mi az, ami Istenre tartozik, igazából benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy Pál apostol mondja. Nem tudunk kiszakadni belőle, az egész életünkkel Istennek tartozunk, de mégis minden napi kenyeret meg kell keresni, földi törvényeket ahhoz, hogy egy élhető társadalomban legyünk, meg kell tartani. De sok esetben kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor a földi törvények igazából kijátszhatók, vannak kiskapuk, de az Isten törvénye nem. A császárnak adjunk meg, ami a császári, Istennek, ami az Istené, az imaidőt, a neki szenteltségünket, és mellette az állapotbeli kötelességünket tudjuk teljesíteni. És visszatérve a missziókhoz, amikor azt mondjuk, hogy talán magunkat nem érezzük misszionáriusoknak, akkor is az egyház mindig hosszú távon tudott gondolkodni. Amikor 1933-ban felszentelték ezt a templomot, akkor nyilván nem két hétre építették, nem egy könnyű szerkezetes épület, hanem nagyon jól tudták azt, hogy ahol templom épül, az egy külső jel azok számára is, hogy soha nem jönnek be. Emlékszem, még Kaposfüreden mondtam egyszer az egyik misén, talán éppen a missziók vasárnapján, hogy mivel hál' Istennek tele volt a templom, és nagyon sok autó parkolt a templom környékén, hogy tudjátok, az autóitok már evangelizálnak. Mert ha valaki most erre jön, és azt látja, hogy máskor is egy autó sem szokott parkolni, most meg tele van, akkor nyilván gondolnak arra, hogy itt valami zajlik bent. És aztán úgy tűnik, hogy sokan vannak. Lehet, hogy legközelebb benézek én is, hogy mi van itt. Tehát az autójuk már evangelizált. Amikor templomot építünk, amikor templomot szentelünk, akkor hosszú távon gondolkodunk, és ezfajta jellé válik a templom is, és ezért szoktuk is az egyházat is a 8. szentségként említeni, mivel a szentség az az üdvösségnek a jele és eszköze. És a templom is, az egyház is jel, mert hogyha nincs örök üdvösség, teljesen felesleges az egyház. Ha nincs üdvösség, teljesen felesleges az egyház tevékenysége. Most nem a szociális tevékenységre gondolok, meg a kórházellátásra, meg egyebekre, hanem akkor feleslegesen keresztelünk, felesleges volt a mai első áldozás, felesleges a bérmálás, a betegek kenete, a szentgyónás, sok minden, ha nincsen örök élet, ha nincs Isten. De a templom az mindig felhívja a figyelmet arra, hogy a mi hazánk a mennyben van. Nem véletlenül építik a templomokat. És hál' Istennek manapság is még épülnek templomok. Sajnos Nyugat-Európában több helyen halljuk, hogy eladják a templomokat. Más funkciót kap, mert nincsen ember, aki betöltse. A fenntartási költsége sokkal drágább, mint amit el tud viselni egy egyre kisebb egyházközség. Igen, ez a közös házunk, aminek gondját viseljük, amire ugyanúgy van rezsie, mint az otthoni lakásunknak, amit megtöltünk időről időre, ahol szívesen gyűlünk össze, amit szeretünk. Ha kell, takarítjuk, ha kell, akkor másokat hívunk bele, ha kell, koncertnek ad helyet. Lehetőség szerint szentmisére, szentségimádásra, közös imára gyűlünk össze, és akkor tudjuk, hogy mi ide tartozunk. Annyira szép magának az egyház szavunknak is az eredete, az az üdház, azaz szent házat jelent. Nem egy darab házat, hanem szent házat az ómagyarban. Mi ennek a szent háznak vagyunk a tagjai. És adjunk hálát azokért, akik mertek nagyot álmodni 87 évvel ezelőtt, illetve kicsit régebben, mert meg kellett, hogy épüljön ez a gyönyörű templom, hogy ők gondoltak arra, hogy itt még sokan-sokan fognak ide járni. Nem ismertek bennünket. De tudták, hogy ez a templom mindig is itt lesz, mindig is ide vár hazamennünket az Úr Jézus, ha be akarunk térni egy rövid csendre, ha közös ünneplésre akarunk összegyűlni, ha imádkozni akarunk éppen a missziókért, és ők tudták azt, hogy ennek a templomnak helye van. Főleg itt, hogy messziről látszik, szinte szembe jön, hogyha valaki autóval jön a nyugati pályaudvar felől. Olyan jó ilyen nagy jelet látni, nem csak meghúzódik csendesen a házak között, hanem valóban szembe ötlik. És már kérdéseket vett fel, hogy miért kell ide egy kéttornyú templom? Miért építették ezt? Biztos, hogy oka van. De ha valaki belép ide, akkor így megérzi ezt a szakrális teret. Kegyelmi erőt élnek is mondjuk, hiszen az Úr Jézus itt van az Eukarisztiában. Talán mi is hívhatunk másokat is ebbe a templomba, hogy egy picit gyere be, nézd meg, a többit az Jézusra hagyjuk, ő meg tudja érinteni a szíveket, hogyha valaki ide betér. Hálát adunk a mai napon ezért a szép templomért. Gondoljuk arra, hogy mi is meghívást kaptunk, hogy ha nem is templomot építsünk, de lelkeket mentsünk. Imádkozunk azokért, akik az egész életüket a missziókra ajánlották, és kérjük Isten bölcsességét, hogy amikor kell, tudjunk tanúságot tenni a hitünkről, Jézusba vetett bizalomból, reményből, tevékeny hittel és áldozatos szeretettel. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.